A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, minden nagy hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad. Föl kell a nap, és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fel kell. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, honnan elindult. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember, szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd. És ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják az emberek, hogy új, az is megvolt már régen. Megvolt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd aztán lesznek. Én a prédikátor, Izrael királya, rászántam magam arra, hogy megvizsgálok és bölcsen kikutatok mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez. Azért adta Isten, hogy az emberek bajlódjanak vele. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Így gondolkodtam magamban. Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is. És aki gyarapítja ismeretet, és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik és iszik, és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan ki ehet, és ki lehet vígan Isten nélkül? Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten majd jónak talál. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Eddig a felolvasott ige szakasz, ami talán elsőre nem hangzik túl optimistán és reményt keltően, de hiszem, hogy ott volt a sorokban, az, ami miatt mi mégis tekinthetünk úgy az életünkre, aminek van értelme. Hogy ezt az értelmet most itt együtt tudjuk kutatni, ezért most helyünkön ülve maradva imádkozzunk. Szeretett gyülekezet, az előbb felolvasott hosszabb szakaszból szeretnék kiemelni, és ez lesz a mai istentiszteletünk középpontjában. Tehát az Ószövetségből, a Prédikátor könyvéből olvastam föl, most ebből következzenek válogatott versek. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Eddig a kiemelés. Minden hiába valóság kiált fel. A bölcs prédikátor, a király, egy közösségnek, egy népnek a vezetője. Hát, hogyha egy király így gondolkodik, akkor szerintem jaj annak az országnak, és meneküljön abból az országból minden ember, mert meglehetősen pessimista gondolkodásmód ez. Ha igaz az, hogy minden hiába valóság, akkor én azt gondolom, hogy tényleg semmi értelme nincs törni magunkat, fáradozni, célokat kitűzni magunk elé. Mondjuk együtt a prédikátorral, minden hiába valóság, hagyjuk, hadd menjenek a dolgok a maguk medrébe, úgyse tudjuk befolyásolni a sorsunkat, úgyis mindig a fejünk fölött dőlnek el dolgok. Tényleg minden hiába valóság? Szerintem nem. És meglátjátok, ezzel nem mondok ellent a prédikátornak. Valaki a pszichiátriára ment meglátogatni ismerősét, és döbbenten tapasztalta, hogy több olyan jól szituált ember is volt ott betegként, kezeltként, akik a megelőző években kifejezetten sikeresek voltak abban, amit csináltak. De aztán egyszer valamiért megroppantak. A felismerés, amit nem tudtak feldolgozni, az a hiába valóság tudata lett. Az emberi élet megrodjan ez alatt a felismerés alatt, hogy hiába való az élet. Hogyha csak a láthatókra nézünk, akkor gyakorlatilag helyeselnünk kell. Ugye az ív, amit fölír, fölfest a prédikátor, az abban a gondolatban végződik is, mennyire lényegre törő, hogy lehet, hogy az egész ember az egész életét átgyűjtögeti, javakat gyűjt, halmoz, aztán amikor meghal, még lehet, hogy azt sem tudja, hogy kire fog szállni. Itt hagyja. Marad minden itt. Amiért az egész életét átgürizte, dolgozta, még az sem áll a hatalmunkban, hogy rendelkezzünk a felett. Nincs annál szomorúbb dolog, amikor az örökségen vesznek össze testvérek. De hány ilyen történetet ismerünk? Vajon milyen érzés lenne ez annak, aki örökségül hagyott valamit? Micsoda hiába valóság tehát az egész életünket erre pazarolni. És ez az, ami alatt megrodjan az emberi élet. És az a pszichiátriai osztály, lehet, hogy csak ez véletlenül volt ennyire túlreprezentált az ilyen emberekbe, de egyébként nem hiszem. Ez a pszichiátriai osztály pont ezt mutatta. Nem tudjuk feldolgozni a hiába valóság tudatát. Amikor az emberre rászakad az, hogy porszem vagyok. Amikor rám szakad az, hogy ma vagyok, lehet, hogy holnap már nem. Mi lesz akkor mindazzal? Amit eddig gyűjtöttem, letettem az asztalra, amiért eddig harcoltam. Azt gondolom, hogy a modern ember sokkal veszélyeztetettebb ebben a kérdésben, mint a régi. Mert a modern ember egyre inkább érzi át azt az érzést, hogy pótolható vagyok. A munkahelyen azt mondja a főnök, nem tetszik valami, el lehet menni, 20-an állnak sorba, vagy 200-an. Egy családból, hogyha kiesik az apuka vagy az anyuka, mert elkezdett másfelé kacsingatni, ma már ez talán természetes dolog, de ő is pótolható, legalábbis gondolja az ember. Persze ilyenkor senki nem kérdezi meg, hogy annak a gyereknek mi a jó, de ezt most hagyjuk. Tömegtermelés korában élünk. A tömegcikkek korában élünk. És bármennyire is nehéz kimondani, de azokká váltunk mi is. Tömegcikké. Talán a régebbi ember az nem ismerte annyira ezt az érzést, de erre majd kitérek. A felolvasott bibliai szakasz azonban nem a modern értelembe vett hiába valóságról beszél, tehát amit most ecseteltem, ő nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy az ember pótolható, és ezért rengetegen érzik feleslegesnek magukat. Hanem pont ellenkezőleg arról beszél, amit meg a ma embere nem akar tudomásul venni, méghozzá azt, hogy halandóak vagyunk. Ugyanis az a szó, ami az eredeti héber szövegben a hiába valóság, amit magyarul hiába valóságnak fordítottunk, az eredeti szövegben az pára. Tehát így fogalmaz a prédikátor, minden csak pára. Eltűnik. Egy szempillantás alatt. A bölcs király nem attól szenved, hogy nem látja munkája értelmét. Nagyon is látja, hiszen mérhetően ő maga jelenti ki, több bölcsességet értette meg, mint az elődeim összesen. Volt értelme az ő gondolkodásának. Ő nem azon szenved, amin a mai modern ember, hogy pótolható vagyok, hogy felesleges vagyok, hogy rám se nyitják az ajtót, hanem az szakad rá, hogy egyszer vége lesz. Hogy egyszer el kell menni, és itt kell hagyni mindent. És ebből következik az igazi nagy kérdés. Vajon olyan életet éltem? Vajon olyan kincseket gyűjtöttem? Vajon olyan értékek után mentem életemben, amit, ha örökségül hagyok az enyémre, az áldás lesz? Vagy csak azt tudom felmutatni, amin majd marakodni fognak az örökösök? Na, ez az, ami nem hagyja nyugodni a prédikátort. Az ember igazi, mély pszichológiai problémája az a végességének a tudata. Hogy végünk lesz egyszer. Valaki így fogalmazott, hogy oldja a feszültséget ebben a témakörben, hogy a halál tudatát csak azt teszi elviselhetővé, hogy nem tudjuk, mikor él utol minket. Hát köszönöm, ezzel az én feszültségem nem oldódott, sőt, még nagyobb lett, mert akkor most már azon is izgulhatok, hogy jaj, mikor jön el a halál, ugye? Én azt gondolom, hogy kicsit ez a megállapítás, vagy ez a bíztatás is idejét múlt bölcsesség, mert ahogy az előbb már utaltam rá, lehet, hogy régebben igaz volt, vagy igazabbnak hatott ez a gondolat. Amikor még volt az embernek természetes kapcsolata a természettel. Annyira nem fordítunk erre jelentőséget napjainkba, de enélkül nem lehet az emberi életet normális, boldog vágányra helyezni. Kapcsolat a természettel. Amikor átéri és érzi az ember, hogy én része vagyok annak. Nem felette állok a természetnek. Éppen ezért nem tehetek bármit a természettel, amit jónak látok. Nem normális dolog, hogy magyarországnyi területeket írtunk ki őserdőkből, amik a föld tüdejét adják. A régi ember érezte a határt, tudta, hogy meddig lehet elmenni, csak a saját szükségéig ment el. Éppen ezért azt is tudta és érezte, hogy a természet természetes rendje a halál. Az, hogy egyszer vége lesz. Ezért jobban fel is volt készülve a halálra. Tudta, hogy kikerülhetetlen. És mi van ma? Ma ez az egész kérdés tabu. Nem merünk beszélni erről. Sose felejtem el, egyszer hittanos gyerekekről beszélgettünk a halál kérdéséről. Nem sokkal utána egy szülő nagyon udvariasan odajött és mondta, hogy hát elmesélte a gyerkőc otthon, hogy miről volt szó. Ez már jó jel, mondom, mert akkor valami benne maradt, vagy megmaradt benne. És hát ő azt kérné, hogy hát ne beszéljünk már ilyen témákról, mert a gyermeket annyira foglalkoztatta, hogy ő meg nem tudott válaszolgatni ezekre. Micsoda tévedés. Micsoda tévedés ez. Amikor sterilen nevelgetünk generációkat. Nem beszélünk a halálról. Miért nem? Talán azért, mert félünk tőle. Talán azért, mert nekünk sincsenek válaszaink. És azt látják rajtunk a gyermekeink, a következő generáció, hogy mi is csak úgy élünk bele a világba, nyilván most nem általánosítok, mindig tisztelt a kivételnek. Igen, a régi ember jobban fel volt készülve erre, mint a ma embere, akik sterilen próbálunk élni és válaszolgatni ezekre a kérdésekre. Éppen ezért, ha bekövetkezik a tragédia és elvesztjük szerettünket, nagyon sokan fogalmuk nincs arról, hogy hogyan reagáljanak erre. Mit kezdjünk az érzéssel, a hiánnyal? Csak egy aprócska példa, elmentünk a családommal a Mohácsi csatatéren felállított emlékparkba, és ott voltak fényképek a 60-as, 70-es években folytatott ásatásokról, amikor is föltárták a csatatéren a tömegsírokat. Már maga az döbbenetes látvány volt, ahogy tényleg több ezer csontváz fekszik egymáson, és ezek meg vannak örökítve ugye fényképeken. Hát tudjuk, ismerjük a történelemből, olyan körülbelül másfél-két óra alatt, ameddig a csata zajlott, 15-20 ezer ember veszett oda. Aztán arra gondoltam, hogy az első világháborúban 4 év alatt 15-20 millió ember veszett oda. Mit tanult vajon akkor az ember? Hova fejlődtünk? Micsoda hihetetlen tragédia és trauma lehetett az akkori népnek 500 éve feldolgozni, hogy szinte nem volt olyan család, aki ne vesztett volna el ott a Mohácsi csatatéren hozzátartozó. Mit tanultunk akkor a halál kérdésében? Mit tanultunk erről a kérdésről, hogy van értelme háborúzni, egymást írtani és erőszakkal megpróbálni? Hát úgy látszik, hogy sokat nem. Szóval kezdem érteni a prédikátor felkiáltását, amikor azt mondja, hogy minden hiába való, és amikor rossz érzéssel törti el az, hogy rádöbben pára létére. Nagyon szemléletesen mutatja be a világban lévő körforgást, ami mind-mind a hiába valóságot támasztja alá. Azt mondja, nincs a világunkban semmi sem, ami állandó lenne. Nincs maradandó érték az emberi világban. A szüntelen körforgás, a lázas munka képzetét kelti. A dolgok mélységeibe tekintve azonban látható, hogy értékes újdonságot semmiféle változás nem hoz. Valójában ugyanazok a dolgok történnek. Csak éppen míg 500 éve csak 15 000 embert tudtunk kiirtani, ma már ki tudunk 20 milliót is, ha kell. Hát tényleg hiába valóság akkor az egész, nem? Mit tanultunk? Mit tudunk átadni a következő generációnak? Mi értelme van akkor az életnek? Mi értéke van akkor az életnek? Tényleg hiába való minden, testvérem? Hiába való gyermeket vállalni? Hiába való esküvőre adni a fejünket? Hiába való megpróbálni erkölcsösen érni a mai világban? Az, hogy mi értéke van az életnek, erre nagyon széles határok között mozognak a válaszok. Éppen ezért nem sokat segítenek. Sok a mellébeszélés is ebben a témakörben. És rengeteg bölcs és hozzáértő ember van, csak éppen ha az ő életüket megnézzük, azt látjuk, hogy ők sem tudják ezt így csinálni. Olyanok vagyunk, amikor az élet értelmét keressük, és válaszokat próbálunk kutatni, mint a politikusok, akiket ha megkérdeznek, hogy mondjuk mennyibe kerül ennek vagy annak az újításnak a bevezetése, akkor úgy válaszolnak, figyeljék meg a válaszokat, hogy körülbelül a 4-5 milliárd forintba. Ilyenkor mindig leesek a székről, mert pontosan 1 milliárd forint a különbség a kettő között. Na most akkor mennyibe kerül? 4-be vagy 5-be? Nem mindegy. Azt az egyet el lehetne költeni másra is. És pontosan ilyen válaszok vannak az élet értelme felől. Hát ez is az értelme, meg az is. Vagy valahol a kettő között az arany középút. Tényleg csak ennyit tudunk mondani? Hát nem. És milyen jó, hogy a prédikátor sem ebbe a pesszimizmusba süllyed bele, hanem kimondja végre a lényeget. És eljut a lényegig ő is. És ez az a lényeg, amit így fogalmaz meg, minden Isten kezében van. Minden. Ez az ő személyes tapasztalata. Valaki egyszer így fogalmazott, egyik fő gondunk, hogy nagyon kevés embernek van saját élete. Mindenünket másodkézből kapjuk, még az érzelmeinket is. Sok esetben másodkézből szerzett információk alapján létezünk. Elfogadjuk bizalommal, amit az orvos, a tudós vagy a termelő mond. Ez nekem nem tetszik. Mégis el kell fogadnom, mert ők tudják azt, amiben én tudatlan vagyok. Ha más szavait hiszem el a vesém állapotáról, a koleszterin hatásáról vagy a csirkenevelésről, az még csak hagyján. Ám ha az élet célja, értelme, vagy a halál esetében is más véleményével elégszem meg, akkor boldogtalan vagyok. Ezért ezekben a fontos kérdésekben nem elégszem meg más válaszaival. Használt hittel nem hihetek másodkézből kapott Istenben. Ha valóban élni akarok, saját, személyes információra van szükség. Pirossal van ez a mondat kiemelve az én kis gyűjteményemben, vagy ez a pár gondolat, mert annyira a lényegről beszél. Legtöbb ember másodkézből éli az életét. Nem mert még sohasem küzdeni és harcolni és elindulni és megtalálni az igazi válaszokat. Megelégedünk a 4-5 milliárd típusú válaszokkal. A Biblia egyértelmű ezen a téren, nem beszél mellé. Azt mondja, hogy az emberi élet Istenre van teremtve és kitalálva. Lehet azt az űrt, amit az Isten nélküliség jelent az ember életében, megpróbálni betömögetni mindennel, pénzzel, hatalommal, eszközökkel, tárgyakkal, de mindig lesz egy-két kis lyuk azon az űrön, ahol kifolyik az ember ereje. Azt csak az Isten töltheti be tökéletesen. A hiába valóság nyomorúságából a kitörés itt kezdődik, hogy nem elégszem meg más válaszaival az én életemre nézve. Nyilván nem lehetek egyszerre orvos, közgazdász, termelő, politikus, meg jogász, oké, beismerem. De a legfontosabb kérdésekben nem elégszem meg mások válaszaival. És az az ember, aki hajlandó így gondolkozni, az azt gondolom megtette az út nagyobbik részét, ahhoz, hogy ne érezze az életét hiába valónak. Nem elégedhetsz meg más válaszaival arról, hogy milyen Isten. Ezt neked kell megkeresned. Ezt neked kell megtudnod. Nem elégedhetsz meg más válaszaival arról, hogy hogyan neveljek gyereket. Erre neked kell rájönni, mert nincs két egyforma gyerek. Az élet igazán nagy dolgaiban, kérdéseiben, testvérem, ne elégedj meg más válaszaival. Kutass és harcolj, ahogy a prédikátor tette. Emlékszel, azt mondja, föltettem az egész életemet, hogy ki fogom kutatni az élet értelmét. Te ezt ki tudod mondani vele? Vagy csak sodródsz? Sokan sodródnak. Azok viszont, akik nekiálltak kutatni, akik elkezdtek nyitottak lenni az Isten felé, azoknak az életébe besugárzik valami eddig ismeretlen erő. A helyemen vagyok érzése. Végre működök érzése. Nincs hát jobb dolog, fejezi be a prédikátor, mintha az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert minden onnan jön. Minden Isten kezéből. És hadd legyen ez az utolsó gondolat ezen a mai Isten tiszteleten. Ha minden Isten kezéből jön, akkor ez azt jelenti, hogy a világnak van egy rendje. A természetnek is, de az emberi életnek is. Ezért csak két lehetősége van az embernek. Vagy rend, vagy rendetlenség van az életében. Isten világa a rend világa. Ő elkészítette egy utat az embernek, és ez a megváltás útja. Ő emberré lett értünk, hogy a megváltásról nekünk ne úgy kelljen beszélni, hogy körülbelül 4-5 milliárd, ilyen meg olyan, de nem tudjuk. Tudjuk, mert itt járt közöttünk, maga az Isten. Tudjuk, mert állt a Golgotai kereszt, ami a legtisztábban beszél arról, hogy az ember megváltásra szoruló lény. Azóta a Golgotai kereszt óta hiszem és vallom. A saját életemben, mert tapasztaltam, semmi más nem hozott értelmet. Csak ennek a ténynek a felismerése. Szükségem van rá. Isten kezében vagyok. És tudom, hogy a halál az a terv része. Ezért nem félek a haláltól, és ezt kimerem mondani. Isten kezében vagyok, ezért nem félek új utakat, válaszokat keresni a magam életére nézve. Isten kezében vagyok, és vannak a gyerekeim, a családom is, ezért nem fogom a legfontosabb kérdésekben rájuk erőltetni a látásomat, mert nekik kell megtalálni. Isten kezében vagyunk, mint gyülekezet, ezért igyekszem nem a tutit megmondani innen, kihasználva a helyzetemet, hanem bíztatni benneteket arra, amire a prédikátor is vállalkozott. Kutassátok. Kutassátok az élet igazi értelmét. És ne elégedjetek meg másodkészből kapott válaszokkal. Amen.